Dicsérjük Istent, mindkitéri hitlen, nagy nevét végad, ének szóval áldja, és buzgó hálát vigyen oldalára, dicsérjük Istent. Hűhőrizünk te, minden jó út fője, még itt a földön vándorolunk élünk, éjjel nappal ezután is élünk, dicsérjük Isten. Kísérjen minket, őrizd lépteinket, békességgel járjunk, mindenütt mindig kegyelmedben álljunk, dicsérjük Isten. Készséget ébresz, követi igéte, szent ügyért éljünk, szolgálatban égjünk, és erő hiány, eljött tőled kérjünk, dicsérjük Isten. Szívünk készítsd el, hogy fedéseiddel, könnyen ne játszunk, idején megtérjünk, és mikor eljössz, ne kelljen majd félnünk, dicsérjük Isten. Eljössz ígérted, akkor a te néped, felviszed Jézus oda, ahol téged, angyalok szentek karában dicsérhet, dicsérjük Isten.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapon hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi levélbeli szentigét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levele 8. részében, a 18. verstől a 23. versig a következőképpen. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Nem önként, hanem az által, aki alávetette, azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, ha szétnézünk magunk körül, tapasztaljuk a teremtett világ hiába valóságnak, szenvedésnek, mulandóságnak vettetett alá. És nem csak magunk körül szétnézve tapasztaljuk ezt, hanem önmagunkon tapasztaljuk. Fájdalom, sóhaj, betegségek, a mulandóság és a gyász terhe rajtunk. Igen, ilyen ez a világ, amelyben mi most élünk. El kell ismernünk az ige igazságát, a teremtett világ hiába valóságnak, értelmetlenségnek van alávetve, kezdve az emberiséggel. Szenvedés, betegség, létért való küzdelem, elmúlás. Ez jellemző erre a világra, amelyben pedig annyi szépség is mutatkozik. Ma is, ha széttekintünk magunk körül, ahogy jöhettünk ide, ahogy zöldel most minden, mert nemrég jó áztató esőket kaptunk, olyan jó, megnyugtató, felüdít a látvány sokszor. De eszünkbe jut, hogy máshol pedig nem áztató esők, hanem jégverések és pusztító zivatarok és áradások voltak. És ha őszintén elgondolkodunk, akkor sokszor csak csodálkozhatunk, hogy Isten minket megkímélt még annyi mindentől. Miért? Mert jó az Úr mindenkihez és irgalmas minden teremtményéhez. Az egyik bevezető igeként hallottuk ezt a Zsoltár mondatot is. Azért. Annyi szépség van rajta, Isten keze nyoma az ő teremtett világán. Ugyanakkor pedig az egész alá van vetve a hiába valóságnak. Kivetette alá? A bűneset története mutatja meg nekünk. Az ember bűne következtében Isten vetette alá. Úgyhogy a bűn magában hordozza a bűnhődését is. Isten vetette alá. A szenvedésnek, a mulandóságnak. Az emberre bízott, az ember uralma alá rendelt egész természetet. Félelmetes ám, nem csak az egyes ember életében személy szerint a bűn következménye, hanem annak az általános kihatása. És az ember bűnén keresztül az ősi kígyó, a sátán lett e világ fejedelmévé. A gonosz rontása ott van annyi mindenben. És az Istentől elszakadt ember, aki nem tudta Isten akarata szerint művelni és őrizni a csodálatos Édenkertet, és onnan kiindulva uralma alá hajtani az Isten teremtett világát. Ezt nem tudta az ember. Önmagát nem őrizte. A kísértő csapdájába esett. Most amihez csak hozzányúl, és amit csak uralma alá von az ember, mindent megront. Mi mindent elkövet pedig az ember, hogy tudást szerezzen, hogy fejlessze a technikáját, hogy művelje a földet, hogy őrizze a környezetet. Ma ugye különösen nagy témává lett a környezet, még az egyházban is. Egyenesen azt kell mondanom, hogy az Úrtól ránk bízott igazi küldetés helyett próbál az egyház is a környezetvédelem területén valamit megvalósítani. Az kétségtelen, hogy azoknak, akik Krisztuséi, hadd mondjam így, úgy kell hatniuk ebben a világban, mint ahogy a beteg ember szervezetében a fájdalomcsillapító meg a lázcsillapító. De a fájdalomcsillapító meg a lázcsillapító csak enyhíti a bajt. A baj attól nem múlik el. Fontos enyhíteni a bajt. De ugyanakkor rá kell mutatni, a baj akkora. Épp az ember bűne következtében, Isten ítélete alatt, hogy az ember azt nem oldhatja meg. Igen, a teremtett világ, a hiába valóságnak, az értelmetlenségnek vettetett alá. Nem önként, hanem azáltal, aki alávetette. Olvasom újra itt az igéből. Mindenen rajta van a szenvedésnek, a mulandóságnak a bélyege. Mert Isten az ember bűne következtében megmondta, milyen fájdalom fogja érni, kísérni. Az asszony életét is, a férfi életét is. Fáradtságos és sokszor kudarcot valló, keserves lesz a munka. Arcod verejtékével leszed kenyeredet. Por vagy és porrá leszel, de mindezt összefoglalja. Ez a félelmetes mondat, hogy átkozott a föld te miattad. Hogy baj van a környezettel, és mennyi kárt okozunk mi emberek a természetnek. Annak itt a kulcsa. Átkozott a föld te miattad. kiháríthatja el ezt a félelmetes következményt. Csak maga Isten. És Pál apostol itt arra is utal, hogy miközben a teremtett világ hiába valóságnak, értelmetlenségnek vettetett alá, mégis van reménység. Ezt a reménységet is Isten már akkor hirdette. Mondhatni, mielőtt az emberre nézve, asszonyra és férfira nézve részletezi a következményeket. Előtte az ősi kígyó fölött kimondott ítéletben. Ott van az ígéret, a reménységet adó ígéret, hogy az asszony magva majd szétzúzza a kígyó fejét. Eljön majd az asszonynak az az utóda, aki a megoldást hozza. Eljön a megváltó. És csak ez a megoldás. Csak isteni megoldás van, nincs emberi megoldás. És kétségtelen, hogy nagyon fontos, hogy az ember fékezze a maga természetet kizsákmányoló és tönkretevő zsarnokságát, de ezzel még nem múlik el a világ baja. Fontos, hogy az egyes hívő keresztény ember a környezetében felelősséggel éljen és bánjon a munkáját végezve, és a megélhetését és másokét is munkájával biztosítva felelősen éljen az Isten teremtett világában. De ez még nem mulasztja el a bajt. Félelmetes végkifejlet felé tart ez a mostani történelem. Az Isten igéje ezt világosan megmondja. A jelenések könyvében sok fejezet részletezi, hogy micsoda pusztulások. Igen, az embernek a mindent megrontó munkája következtében is, de e fölött még inkább az Isten ítéleteként be fognak következni erre a világra. Iszonyú dolgok a természetben. Az Úr Jézus maga csak röviden szól néhány helyen erről, Lukács evangéliumából hadd olvassak föl valamit. Az emberek között is és szerte a földön, mik következnek be az ő visszajövetele előtt? Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek. Rettenetes dolgok történnek és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. Ezt is mondja, hogy a vajúdás kínjainak kezdete ez egy másik mondatában. És aztán beszél arról, hogy jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és forrongása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész lakott földre vár, mert az egek erői megrendülnek. És akkor, erre figyeljünk fel, meglátják az ember fiát, eljönni felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. És mit mond az övéinek? Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik megváltásotok. A kijelölt ige szakaszunkban is. Az utolsó mondatban Pál apostol arról ír, hogy mire várunk. Akik most még itt együtt szenvedünk ezzel a vajúdó, szenvedő, sóhajtozó, teremtett világgal, betegségben, fájdalomban, a halállal szembesülve. Mit várunk a mi testünk megváltását? És Pál apostol arról ír, hogy az egész teremtett világ is öntudatlanul azt a napot sóvárogja, amikor majd az Isten gyermekei megjelennek. Nyilvánvalóvá lesznek, lelepleződnek, megjelennek Krisztussal együtt dicsőségben. És így kezdjünk figyelni most arra a mondatra is, amit sokszor az összefüggésből kiragadva emberi törekvések mottójává tesznek. Jó hiszeműen! Püspöki elmondat is lett ez a mondat. De kiragadva az eredeti összefüggéséből. Ez az a bizonyos mondat, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Ha kiragadjuk ezt a mondatot, akkor lesz belőle egy emberi aktivizmus, hogy nosza, hát mi, akik Isten gyermekeinek tudjuk magukat, mutassuk meg, hogy itt vagyunk, és jelenjünk meg, és tegyünk ezt, meg azt, meg amazt, a környezetért, az emberekért, a békéért, stb. De ez a mondat nem ezt jelenti. Ez a mondat az eljövendőre irányul. Előtte ugyanis arról volt szó, hogy mi azoknak a reménysége, akikről Isten levette a kárhoztatást. Jó a római levél 8. fejezetének az előző mondatait is legalább részben az előző szakaszának az egy-egy fontos mondatát is fölidézni. Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Olvassuk. Azt is tisztázza Pál apostol, hogy akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hát csak azok az Isten gyermekei, akik befogadták az Úr Jézust, és a Szentlélek ajándékában részesültek. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Viszont ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, életre kelti a ti halandó testeteket, sőt, az eredeti szó egyenesen az, hogy halott testeteket is, a bennetek lakozó lelke által. És akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. És maga a lélek tesz bizonságot a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. És így érkezünk meg az előző szakasznak az utolsó mondatához, hogy ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei az Istennek, és örökös társai a Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőüljünk is meg. Na ezt a gondolatmenetet folytatja a mi ige szakaszunk. Azt tartom. Azzal számolok. Így is lehet magyarra fordítani, amit itt Pál apostol ír. Hogy a mostani időnek, a mostani alkalomnak a szenvedései nem hasonlíthatók, egész pontosan nem méltók ahhoz a dicsőséghez, amely ki lesz nyilatkoztatva rajtunk. Mikor? Amikor Krisztus, ami életünk megjelenik, ti is megjelentek ővel együtt dicsőségben, írja a Kolossei levelében Pál apostol ugyanerről. És mi ennek a jövendőnek a feszült várásában, a reálkészülésben, és az Úr Jézust visszavárva, a jelen időben őt szolgálva várhatunk, és várunk. Jézus Krisztus visszajön. Az övéinek a megváltás beteljesedését fogja hozni ez. Akik most Isten gyermekei, mert befogadták az Úr Jézus Krisztust, nem vérből, nem test akaratából, nem férfi akaratából, hanem Istentől születtek, újonnan születtek, azok ugyan hordozzák maguk is ugyanúgy a szenvedést, mint ez az egész sóhajtozó teremtett világ, de reménységgel, várva az Isten ígéreteinek a beteljesedését. És az Isten ígéreteinek, szeretetének a tanúiként élnek ebben a mulandó világban. Óriási feszültség ez. Már kegyelmet kaptam, de még nem teljesedett be a testünk megváltása. Már a lélek első zsengéjét kaptam, Isten szent lelke, valódi lelki életet teremtett bennem, életem van, de még e testben, itt a földön a halál felé tartok. Mégis úgy, hogy túlnézhetek a halálon. És minden földi szenvedésben erőt adhatnak nékem, nékünk Jézus Krisztus sebei. Mert ő megsebesítetett a mi bűneinkért, így váltott meg, így kaptunk kegyelmet, így vagyunk már az Isten gyermekei. De ahogy feltámadott testén megmutatta az ő sebeit, az ő dicsőségébe, az pedig azt hirdeti nekünk, hogy ő feltámadásában is ugyanaz, aki meghalt értünk, és ő teljessé teszi majd a mi fiúságunkat is, a testünk megváltásával. János apostol ugyanerről így ír az első levelében, nagy lelkendezéssel, hogy lássátok meg, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya. Isten gyermekeinek neveztetünk, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Na, itt megállok egy picit, és néhány mondatot ehhez is hozzá kell fűznöm. Hiába akarjuk mi megmutatni magunkat, hogy mi vagyunk az Isten gyermekei, a világ nem fog attól még ráismerni az Isten gyermekeire. Félreismeri őket? Tehát nem ismeri föl, vagy félreismeri, vagy legfeljebb kihasználni akarja a maga önzése szerint. Amíg Jézus Krisztust nem ismeri valaki, addig azzal áll hozzá, hogy hát vannak ilyen vallásúak is, meg amolyanok is, van a földön ilyen eszme, meg olyan eszme, Egyik vallás követői ilyenek, másik vallás követői amolyanok, de nem ismerik föl, hogy kik az Isten gyermekei valójában. A másik dolog, hogy hát akik pedig hívőknek számítanak, no, akkor használjuk ki őket, hát ezeknek akkor segíteniük kell. Majd mi megmondjuk nekik, hogy várjuk el a segítséget tőlük. Mint a fiatal cigánylány, aki oda került Nyáregyházára, az egyik helyi cigánylegény asszonyának, aztán nagy mestere volt a koldulásnak, a kéregetésnek, azt is mondtuk neki, hogy a főiskolán taníthatná a koldulás tudományát. Feleségem mondta neki egyszer, hogy két vagy három házzal arrébb, ott kérjen, ott gazdagok laknak, mi nem vagyunk gazdagok. Hát, Isten azon vitt minket keresztül, azért hosszú éveken keresztül, hogy a 7 gyermekes családnak bizony a megélhetés az úgy borotva élen volt sokszor. Mit válaszolt rá ez a lányka? Azok nem adnak. Maguk hívők, maguknak adniuk kell. Húha! De aztán válaszoltam neki azzal, hogy ide figyeljen. Magának nincs joga a mi lelkiismeretünkön uralkodni. Egy valakinek van joga uralkodni a lelkiismeretemen. Annak, aki a vérén megváltotta, az Jézus Krisztus. És ő mondja meg, hogy mit kell adnom, hogy kell adnom, kinek kell adnom. Ennyit arról, hogy a világ, ha többé-kevésbé tud is különbséget tenni, de akkor meg kihasználni akarja. Nem ismeri igazán az Isten gyermeket. Hogy folytatja ott János apostol? Tehát ezt mondja, a világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Folytatja azzal, a gyermekeim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. El fog jönni a nap, amikor Jézus Krisztus megjelenik dicsőségben, és megdicsőíti azokat, akik valóban az övéi lettek a történelem során. Velük együtt jelenik meg dicsőségben, és megvalósul az ő dicsőséges messiási uralma. Pál apostol itt erre is utal. A proféciák mit hirdetnek arról? Az antikrisztusi zsarnokság és a szörnyű pusztulás után Izrael megtérő maradéka és a népeknek ítéleten keresztül ment maradékai számára. Azt, hogy nép-népre kardot nem emel, és adakozást többé nem tanul, és tele lesz a föld az Úr ismeretével. És a természetnek a csodálatos édeni megújulását is, hogy a farkas a bárányjal lakik, és a párduca gödöjével hever, és ismételten hirdeti Ézsaiás. Az oroszlán és az ökör együtt eszik szalmát, és mindez még csak az előszobája lesz annak, ahogy Isten mindent újjáteremt. Lapozzátok föl csak a mennyei jelenések könyve 20. részét, ahol szó van az Úr Jézus Krisztusnak a messiási 1000 éves királyságáról. Mindazokkal együtt, akik boldogok és szentek, akik az első feltámadás részesei. Aztán szó van arról, hogy amikor a sátán újra eloldatik, még mindig talál olyanokat, akiket fellázíthat Isten és az ő Krisztusának uralma ellen. És arra az isteni válasz az lesz, hogy a régi ég és föld egészen elmúlik, és a többi halottaknak is elkövetkezik a feltámadás az ítéletre. És ezek után láttam új eget és új földet, és az új mennyei Jeruzsálemet látja János. Ez az a távlat, amit elénk ad az Isten igéje. És Pál apostol itt arról beszél nekünk, akik itt vagyunk most még, ebben az óriási feszültségben, hogy már Isten gyermekei lettünk, akik befogadtuk az Úr Jézust, de még együtt szenvedünk, sóhajtozunk ezzel az egész sóhajtozó teremtett világgal. Várjuk a fiúságot, annak a beteljesedését, a mi testünk megváltását. És ezért egész másképpen élhetünk minden földi szenvedés közepette is. És amikor a halál közelít hozzánk, akkor is. És az a feszültség, amiben vagyunk, hogy már a miénk a kegyelem, de még várnunk kell a beteljesedés. ez a feszültség hatalmas hajtóerővé lesz a hívők életében. Ahogyan az elektromossággal annyi mindent tud működtetni az ember. Lám ezzel a hatalmas lelki feszültséggel, amiben a Krisztusban hívő emberek élnek itt a világban. Mi mindenre tud hajtani az Isten bennünket. Készséget ébresz, követni igédet, ahogy énekeltük. Szent ügyért éljünk, szolgálatban égjünk, és erőhíján erőt tőled kérjünk. És ott a reménység az utolsó verszakban. Eljössz, ígérted, és akkor a te néped felviszed Jézus. Oda, ahol téged angyalok szentek karában dicsérhet. Reménységgel betöltött élet, minden szenvedés közepette is, azoknak az élete, akik Krisztuséi. És ez a reménység, ez nem tétlenségre visz, hanem ez visz az Úr szolgálatára, hálából, és azt kérve, hogy Uram, mutasd meg a te akaratodat. Ne én próbálkozzam itt a magam vélt jóhiszeműsége szerint kitalálni, hogy mit kell csinálni, hanem azt tegyem, Uram, amire engem rendeltél. Elhívtál a magadénak. És én, mint a te elhívottad, végezhetem a mindennapi munkámat. És tudom, hogy Isten gondoskodásának, gondviselésének az eszköze lesz az, amit hűségesen elvégzek. Miközben most még van szenvedés, sóhajtozás, sírás, fájdalom, gyász. De mi ez ahhoz képest? Nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Ezért zárja Pál apostol az első korintusi levelében is éppen a feltámadás fejezetet azzal, hogy legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, tudván, hogy a ti fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen. Imádkozzunk! Istenünk, irgalmas mennyei atyánk, látod, hogy nyomaszt bennünket oly sokszor a szenvedés, kísért az elkeseredés, ismered a fájdalmainkat, a félelmeinket, és mindezekből föl akarod emelni a szívünket, hogy beteljünk kegyelmed bizonyosságával, és az élő reménységgel, hogy úgy éljünk ebben a mulandó világban, mint akik várjuk vissza Jézus Krisztust, és elébe készülünk. Tégy éberni és józanná, hogy imádkozhassunk, ami Urunk Jézus Krisztus figyelmeztetése szerint, és neki szolgáljunk, hogy az a nap ne tolvaj módra lepjen meg bennünket. Tégy éberré és józanná, hogy imádkozhassunk azért, legyen erőnk kimenekedni mindabból, ami elkövetkezik erre a világra, és megállhassunk, ami Urunk Jézus Krisztus az emberfia színe előtt. Köszönjük, hogy te az igéd által ajándékozott reménységgel vigasztalsz meg, és teszel készé szolgálatodra hálából. Köszönjük, hogy nem kell elkeserednünk a szenvedések közepette, hanem azok is csak te hozzád szoríthatnak oda még inkább. Köszönjük, hogy az egész természet, az egész teremtett világ is sóvárogva azt a napot várja, amikor Jézus Krisztus dicsősége megjelenik, vele együtt a te gyermekeid is. Micsoda hatalmas reménység ez. Köszönjük, hogy ennek a világosságában mehetünk, és ebbe a világosságba hívhatunk másokat, a reménység tanúiként és a te békeköveteidként, amíg időt adsz rá. Jézus Krisztus nevében. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igét és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkat.